Dicsértessék Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm Püspök Atya Mária Rádió Szamária stúdiójában. Ugyancsak szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat is, akik a rádión keresztül kapcsolódnak bele a mai Hitkapuja című műsorunkba, melynek témája Szent II. János Pál pápa, a pápaság története és a pápa választás. Az elmúlt hetekben Mária ünnepekről beszélgettünk. Október hónap adta ezt a témát, de ez a hónap még tartogat számunkra ünnepeket, fontos dátumokat. Mikre is gondolok? 39 éve 1978. október 16-án választották pápává Karol Wojtyllát, és október 22-ében Rómában be is iktatták II. János Pál néven. Talán nem véletlen, hogy ez a konklávé októberre, a szűzanya hónapjára esett, de már a születésnapja is Máriával fonódik össze, hiszen 1920. május 18-án látta meg a napvilágot. Sokat gondolkodtam, hogy mivel is kezdhetnénk ezt a mai beszélgetést, hiszen ez a téma rendkívül sok kérdést vet föl. Talán legjobb lenne II. János Pál személyét bemutatni először. Püspök atya, ismertesse meg velünk!
Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Ahogyan hallottuk, II. János Pál pápa, Karol Wojtyła, 1920-ban született Lengyelországban, Wadowicében. Ez a lengyel történelemnek egy nagyon fontos pillanata, amikor a három részre szétszakított ország lassanként újjá születik. 1920 a Visztulai csoda éve, amikor is Lengyelország még nem létezik, de lengyel hadsereg már van Piłsudski marsallnak a vezetésével a Szovjetunió fölött egy döbbenetes győzelmet aratnak, teljesen váratlanul egy sokkal gyengében felszerelt hadsereg. Egyébként a lőszert Magyarország biztosította Piłsudskinak a hadseregéhez, amiért a lengyelek mind a mai napig rendkívül hálásak. Tehát ez akkori magyar vezetésnek egy nagyon bátor és nagyon jó lépése volt, hogy tudjuk, hogy a jugoszláv háborúban is a horvátoknak a talpon maradását Magyarország is nagyon nagyban segítette az első hónapokban. Vagyis Lengyelország ekkor születik újjá, egy hatalmas, dinamikus fejlődés indul el. Sajnos Magyarország ekkor egy rendkívül depressziós állapotban van. Magyarország még van, de tudjuk, hogy a magyar hadsereget szétkergetik, és jön a trianoni békediktátum. Egy néhány szót hadd mondjak a Szentatya szüleiről. Az édesapa az egyrészt szabó volt, másrészt egy idő múlva a hadsereg keretei közé kerül, ahol szintén folytatja ezt a mesterséget, egyre komolyabb beosztások. Van könyvelő, lesz számvevő tiszt, tehát elsőben nem a katonai akciókban, hanem a hadsereg ellátásában vesz részt. Egy jóképű és erős ember, nagyon-nagyon mélyen vallásos. Méghozzá egy modern vallásossága van. Abban az időben például még Bibliát olvasni nem volt túlságosan szokásos katolikus családokban. Ő a két fiával nagyon gyakran együtt este Bibliát olvas. Szentlélekhez imádkozik, tehát van egy nagyon erős Szentlélek lelkiség az édesapában. Egy férfias ember, amikor az édesanyja meghalt, tudjuk, hogy nagyon hamar hal meg a Szentatya édesanyja, ő még akkor csak 9 éves, és hamar ez a három férfi, a báty, a Szentatya, illetőleg az édesapa maradnak csak meg a családban. Megtörténik olyan, hogy kint esik az eső, és ők bent a lakásban fociznak. Tehát egy ilyen férfias ember az apa is, aki sok mindent megengedett a gyerekeinek, de ezzel együtt nagyon mélyen vallásos ember volt.
De viszont ők hárman egy rendkívül szoros kapcsolatban, szeretett kapcsolatban is élnek egymással, ahogy én olvasgattam a pápa életrajzába, meg a filmek, ahogy visszaadják.
Ez egy nagyon nagy dráma a család életében. Az édesanyja egy csupa szív, valaki egy 13 gyerekes családból származik, mosolygós, széles arca van, kicsit a pápa az ő arc vonásait örökölte, és hát 9 éves a Szentatya, amikor meghal, óriási tragédia a családnak, és nagyon szép, amit az édesapa tesz, a két fiút maga mellé veszi, és elmennek a Kálvária zsebridoszkába, egy zarándok helyre. Ott letérdelnek a szűzanya szobra előtt, és az édesapa azt mondja a két fiúnak, hogy mostantól ő az édesanyátok. Tehát nem összeomlanak, hanem egymás kezét még szorosabban megfogják, és valahogyan így tudnak ezen a tragédián túllépni.
A szűzanya szeretete végülis a pápát egész gyerekkorától halála pillanatáig vég kísérte, és minden pillanatban ott is volt mellette a szűzanya, ezt képeken lehet látni. Majd erre is rátérünk.
A lengyel népnek nagyon-nagyon mély a szűzanya tisztelete. Ez sok minden magyarázza, kötődik nyilván Częstochovához, ehhez a különleges pálos kolostorhoz, ami talán sokan nem tudják, ez kellőképpen magyar alapítású, tehát magyar pálosok mennek ki 12-en Częstochovába, és ott építik meg ezt a kolostort, ami Nagy Lajos királyunk közreműködésével és segítségével. Innen is kapja a kolostor a nevét, Jászna Góra, azt jelenti, hogy fényes hegy. Ez ugyanaz, mint a budai pálos kolostornak a neve, Mons Clarus Budensis, a budai fényes hegy, innen viszik a kolostor elnevezését is a magyar pálos szerzetesek. Ez a kolostor a lengyel történelemben nagyon fontos szerepet játszik. Például 1655-ben a svédek ostromolják a Jászna Górai kolostort, és a végső védelem, ez maguk a pálos atyák és testvérek, nem adják föl a kolostort. Tehát végsőkig kitartanak, és aztán teljesen csodával, határos módon győznek az óriási túlerővel, támadó svédekkel szemben. Ez kicsikét megint a lengyel megmaradás a szűzanya segítségével. Ettől kezdve rengetegen mennek Częstochovába, tehát hatalmas zarándoklatok, rengetegen gyónak ott, és a Szent Atya ebben nő föl. Annak ellenére, hogy a kommunizmus idején aztán később próbálták tiltani a zarándoklatokat, másik János Pál pápa mindig mondta, hogy a kommunisták mindent megtettek, hogy a fű benője az utakat, amelyek Częstochová felé vezetnek, de mi ezt nem hagytuk. Tehát a lengyelek taposták ezeket az utakat, nem törődtek semmifajta tiltással, óriási erővel ragaszkodtak a szűzanya iránti tisztelethez.
Hatalmas ereje van egyébként ezeknek a gyalogos zarándoklatoknak is. 2010-ben augusztusban én is részt vettem egy gyalogos Częstochovai zarándoklaton. Nagyon megragadó, és egyszerűen szavakkal nem is nagyon lehet kifejezni, milyen érzés, amikor megy szembe az ember a már a Częstochovai szűzanya képpel, és ideértem, és igaz, hogy 160 kilométer volt, de akkor is itt vagyok, és meg tudtam csinálni.
Gyönyörűen szervezik meg a lengyelek az zarándoklatokat. Sok ezer fiatal megy együtt, énekelve, kihangosítva, menet közben is elmélkedések. Utolsó napon, abban a csoportban, ahol egyszer én részt vettem Krakkóból Częstochovába, szinte minden fiatal meggyont. Tehát ezrével gyontak a fiatal. Kibékültünk egymással, ez is egy külön szertartás volt. Egy csomó emberhez odamentünk, kezet fogtunk, bocsánatot kértünk. És másnap, ahogy jöttünk be Częstochovába, én is azt éreztem, hogy a könnyeivel küszködik az ember, ahogy a nagy-nagy fáradtság után odaértünk. Több órán át vonultunk be magába, a városba, a kegyhely felé, hát hatalmas énekszó.
Minden irányból jöttek a fiatalok, és a négysávos utakon özönlött az ember tömeg. Tehát azt nem lehet elmondani, ezt az élményt, valami katartikus érzés járja át az embert.
Gyönyörű az is, ahogy a fiatalok odaérnek, és nagyon sokan leborulnak a földre. Szinte az egész életüket odaadják az Úristennek és a szűzanyának. Sokan jönnek fiatal házasok, vagy házasságra készülök. És van olyan pár, akik az utolsó napra fölveszik az esküvői ruhát. És mennyasszonyok hófehér ruhába jönnek, de ugyanúgy a földre ők is leborulnak. Tehát de óriási erejű hit.
Ugyanígy az első áldozók is jöttek, mi őket láttuk inkább, és nagyon gyönyörű volt, ahogy az a sok kis gyerek fehér ruhába odavonult a szűzanya elé. Ilyet itthon még nem láttam.
nagyszerűen megszervezik az egész zarándok helynek az életét, a vérkeringését. Van külön zarándoklat a tanároknak, tűzoltóknak, rendőröknek, tehát egész évben tele van a zarándok hely, minden nap más csoportok jönnek. És visszakanyarodva a Szentatyához, tehát meghal az édesanyja. Az egyik lelki vezetője másik János Pál pápának, Figlevicz atya, aki ott Vadovicében volt fiatal káplán ebben az időben, ő azt mondta, hogy a Karol Wojtylának az egyénisége kezdettől fogva úgy fölhívta magára a figyelmet, tehát rettentő okos volt, nagyon nyugodt, erős, látszott, hogy van benne lendület, de azt mondja az atya, hogy egy kicsi szomorúság mindig volt az arcán. Tehát ez a fájdalom, ahogy az édesanyját elveszíti, ez nem maradt nyom nélkül az életén. És nem sokkal később elveszíti az egyetlen felnőttkort megért testvérét, a bátyját, Edmundot, aki orvostanhallgató volt, szintén nagyon tehetséges ember, és nagyon hasonlított a pápára, abban például, hogy nagyon jó színészi tehetsége volt, vicceket remekül mesélt. Kórházban, ha látogatta a betegeket, mindig megállt kórtermekben, beszélgetett velük, mosolyra akarta őket deríteni, és pont egy ilyen kórházi gyakorlat során egy fertőzést, egy váratlan, ismeretlen fertőzést megkap, és ilyen módon hal meg egészen fiatalon. Ez a második csapás újra a pápának egy nagyon nagy próbatétel, amit nehezen vészel át, tehát már az egyetlen közeli családtag, az édesapa, aki megmarad még. Hadd említsek egy másik nagyon érdekes szálat a pápa életéből, gyökereiből. Vadovicének a lakosságának kb. 20%-a zsidó volt, tehát rengeteg sokan. Ez a Galíciának az északi részén található, vagyis szegény egyszerű zsidóknak nagyon nagy tömege élt ezen a környéken. A gimnáziumban, ahova a Szentatya járt, oda is nagyon sok zsidó gyerek járt, és sokszor fociztak együtt, és általában így jött ki a két csapat, hogy lengyelek és zsidók. És a pápa mindig a zsidó csapatba állt, ők voltak kevesebben, ő volt általában a zsidók kapusa. Egyik túlélője a világháborúnak mondta ezt később, hogy kapusként nem olyan sokat ért a pápa, de nagyon jól esett nekik. Tehát egy jó lelkű lengyel, aki vállalja ezt, hogy a zsidók oldalára áll be itt a foci meccsre. Egyébként is a pápára, meg az édesapjára nagyon jellemző volt, ekkor már úgy indul az antiszemitizmus, tehát a levegőben van. Az édesapa egyből érzi azt, hogy ez egy életveszélyes, szörnyű ideológia, ami kezd eluralkodni sajnos a lengyel népnek egy részén is. Soha például ő zsidó viccen nem nevetett. És ha ilyeneket elkezdtek mesélni, ő úgy finoman, de leállította a beszélgetést. Nem sokkal később beköltöznek egy bérlakásba, ami egy zsidó ember tulajdona. Tehát ők egy olyan házban laknak, ami zsidó tulajdonban van. Egyik legközelebbi lányismerőse a pápának ebben az időben egy zsidó lány, Reginka Ber, aki túlélte, hála Istennek, a világháborút, a szülei nem, de őt még sejtették akkor már, hogy itt nagyon nagy baj lesz, őt valahogyan ki tudták Lengyelországból menekíteni. És ő Palesztinába kerül, és a pápával találkozik, pápa számára teljesen váratlanul, Castel Gandolfóban van egy kis csoport, és ott van közöttük ez a háborút túlélt lány. Ahogyan a pápa meglátja, ez is egy döbbenetes jelenet, vagy két percen át nem szólnak semmit egymáshoz. Tehát egy nagyon megrendítő viszontlátás, a gyerekkori jó barátnak a viszontlátása. Egy másik zsidó túlélője Vadovicének, Jerzy Kluger, aki egyébként a Szentatyáról írt is nem kevés visszaemlékezést. Ő kikerül Rómába, zongora művészként lesz aztán híres, illetőleg ilyen módon tartja el a családját. Nem ritkán megtörténik, hogy a pápa teljesen váratlanul őt hívja. Például van egy ilyen karácsony este, amikor volt egy kis szabad ideje egy pár óra, és hirtelen azt gondolta, hogy ezt a régi gyerekkori jó barátot fölhívja, pont otthon is voltak, föl is szaladtak a Vatikánba, és akkor néhány órát együtt töltött az ő családjával. Egyébként az egyik unokáját a pápa keresztelte is ennek a zsidó férfinak. Tehát ebben a közegben nő föl, egy mélyen vallásos hátterű családban. És ekkor robban ki a második világháború. A németeknek az egyik legfőbb célpontja Lengyelországban az értelmiség. Tehát nagyon hamar próbálják, egyetemeket bezárják, rengeteg tanár kerül koncentrációs táborokban, nagyon sokan nem is élik túl. Az egyetem, ahova a pápa jár, Krakkóban, a Jagelló Egyetem szintén bezár, és ő eleinte egy kőfejtőbe kerül, később egy vegyi üzemben kell dolgoznia. És ebben az évben meghal a pápa édesapja, és meghal egy balesetben a legjobb barátja is. Ekkor II. János Pál pápa, jövendő pápa, 21 éves. Megint csak döbbenetes, 21 évesen egy szál egyedül marad a világban. Éppen egy színházi próbáról jönnek haza, az édesapjának hoz egy kicsi lábosban vacsorát, így lép be a lakásba, és döbbenettel látja, hogy az édesapja holtan fekszik. Egész éjszaka ott térdel az édesapja ágya mellett. És később azt írja, hogy talán soha életében ennyire egyedül nem érezte magát. Nem véletlen, hogy a pápának olyan sziklaszilárd erős hite lett. Neki a hit az nem csak valami régi szép hagyomány volt, vagy kellemes érzések. Neki ez volt az egyetlen út, amilyen módon szeretteivel kapcsolatot tudott teremteni. Az egyetlen szikla, amire akkor egy megbolondult lángokban álló Európában az életét rá tudta építeni. Kicsit ez fejezi ki a jelmondat, a totus tuus, egészen a tiéd. Egy sziklaszilárd hitű ember lett II. János Pál pápa. Ha szabad még a fiatalkori jelleméről egy pár dolgot megjegyezni, rettentően figyelmes ember volt. Tehát amit hallott, arra ő 100%-kal figyelt. Nem csinált egyszerre több dolgot, mindig egyet. Nagyon sok példánk van erre. Egyik ilyen érdekes eset, hogy a színi társulat, ahol ő játszott, készült egy előadásra, és ő ebben egy mellékszerepet játszott. És utolsó előtti napon a főszereplő megbetegedett. És nagyon nagy dilemma volt, hogy hát mit csináljanak, le kellene fújni az előadást. Mire a pápa mondja, hogy mármint Károly Wojtyla, hogy ő szívesen eljátszaná a főszerepet. És kérdezi a színtársulat vezetője, hogy hát hogy tudod megtanulni egy fél nap alatt az egészet. Mire ő mondja, hogy én már tudom. És akkor elkezdték kérdezgetni, és kiderült tényleg az egész főszerepnek a szövegét abszolút fejből tudta. Tehát ő annyira figyelt a próbákon, hogy szinte magától minden a fejébe ment. Szemináriumban ugyanígy a latin meg a görög ragozásokat nagyon jól fejből tudta. Tehát egy rettentő intelligens ember, aki egy dologra figyel, de arra 200%-osan.
Igazából csak az jutott eszembe, hogyha egy ilyen színi tehetség volt, és a Jagelló Egyetemen kezdte igazából a tanulmányait, miért nem a színpadon kötött ki?
Hát nem sok kellett egyébként ehhez, hogy ott kössön ki. Voltak lánybarátnői is. Volt olyan lány, akivel táncolt is, Halina Kwiatkowska, nem sokat egyébként, de egy kicsit úgy próbálgatott ebben az irányban is indulni. A birmáláskor ő köszöntötte a püspököt, Szapjéha nevű krakói érseket, és annyira frappánsan köszöntötte, olyan jó hangon, bátran, hogy a birmálás után a püspök oda ment hozzá, és megkérdezte, hogy nem akarsz-e pap lenni. És azt mondta, hogy nem. Tehát nem volt neki ez a fejében. Ő neki a nagy álma az volt, hogy irodalom, vagy színészet, vagy könyvírás.
Van is tőle művünk is, az aranyműves boltja.
Igen, több darabot írt. Az egyik legérdekesebb, amit talán meg kell említenünk, az a Chmielowskiról szóló darabja, ami egy nagyon különleges szent életű lengyel embernek az életét mondja el. A címe A mi urunk testvére. Ugyanis neki egy ilyen tiszteletbeli nevet adtak a kortársai. Ő a lengyel szabadságharcban harcolt, ott veszítette el az egyik lábát. Tehát egy ténylegesen létező történelmi személy. Elveszíti a lábát, de nem törik ettől teljesen derékbe az élete, hanem elkezd, mint egy szent ember, Krakkó utcáin jönni-menni, segíti a szegényeket. Mindig egy kis talicskával megy, abba koldulja az ennivalót, és osztogatja a nálánál is nagyobb bajban levőknek. És hát elmegy a darab odáig, hogy óriási nyomor és keserűség van a városban, a lengyel szabadságharcnak a újra és újra való eltiprása, illetőleg az éhínség miatt. És egy ilyen pince helységben vannak az elkeseredett emberek. És sokfajta hang megszólal, és akkor a szent életű féllábú ember, Andrzej Chmielowski, elkezdi nekik kiáltani ezt, hogy ne féljetek. Ami a pápának, tudjuk, hogy az egyik legkedvesebb mondata az egész életében, ő ezt adja, tehát ennek a drámának ez a fő mondata, csúcspontja. Azt mondja, hogy nem kell félnünk semmitől. Az Isten tenyerén vagyunk bátran, amiben hiszünk, azért álljunk ki, azért küzdjünk. És ez a darabnak a vége, hogy lassan az óvóhelyekről sok-sok szegény ember fölmegy, egy óriási tüntetést kezd el, amivel végül is a hatóságok nem tudnak már mit kezdeni. Szinte elsöpri ez a nagy népmozgalom az erőszakszervezeteknek a hatalmát. A pápának egyik alapgondolata ez, hogy a gonosztól nem kell félni. Ez egy erős falnak látszik, a gonoszság fala, ennek neki kell menni, és akkor rájön az ember, hogy ez nem is annyira erős. Kicsit így mentő neki, vagy bátorította a lengyeleket, hogy menjenek neki a kommunizmus falának. Ez össze fog omlani. Ne féljenek. Menjenek ki a terekre, legyen szakszervezet, legyen szolidárius, bátran tüntessenek. Tehát benne van az egész emberben ez a nagyon nagy hit abban, hogy az igazságnak győznie kell.
De mint láttuk, hatásos is volt, mert győzött.
A pápa életének aztán további fontos fordulata, hogy hogyan születik benne a papi hivatás. Nyilván ez a hármas tragédia, tehát az édesanyja halála, a báty és az édesapa nagyon mélyen elgondolkodtatják, de még a papságig nem jut el ekkor, hanem van egy-két esemény, ami ehhez hozzátesz. Az első, Krakkóban találkozik egy következő különleges emberrel, egy Tiranowski nevű, 40 év körüli egyedül élő, kicsit furcsa emberrel, egy nagyon mélyen vallásos lengyel valaki, aki például neki keresztes Szent Jánosról beszél. Ekkor kezdi ő olvasni keresztes Szent János műveit, akiről aztán a teológiai tanulmányai során is rengeteget ír. Ez a különleges lengyel ember Krakkóban kezd neki arról beszélni, hogy talán a legtöbbet azzal tehetne, hogyha pap lesz. Tehát ő az első, aki ezt úgy fölveti újra a fiatalkorú Vojtilának, az ő fülébe újra elülteti. A másik dolog, ami a pápára nagyon hat, a rengeteg németek által megkínzott és megölt papnak a sorsa. Ezt le is írja a papságról szóló könyvében, aminek a címe Ajándék és titok, hogy a papoknak, illetőleg nővéreknek a vére, ez a vértanú kiállása hit mellett, olyan kincse volt a lengyel egyháznak, ami őt teljesen megrendítette, és billenti e felé, hogy ő is pap legyen. Döbbenetes számok, ezt is kevesen gondolják, hogy mit szenvedett a lengyel nép a nácizmus alatt. 1932 pap, 850 férfi szerzetes, 289 női szerzetes. Tehát papoknak az ezreit ölik meg. A németek a vallásosságot gyűlölték. Zsigerileg próbáltak mindent kiirtani, ami Istenre emlékeztet. A harmadik esemény pedig a lelki atya, akit említettem már, Figlevic atya, egyik gyónásában, 42-ben szintén valahogy előjön ez a téma, hogy esetleg nem gondolt erre, hogy pap legyen. És tulajdonképp ezek a dolgok vezetik őt arra, hogy 42-ben titkos szemináriumba lép és elkezdi a papképzést. Talán még egy jelenetet hadd emeljek ki ezekből az időkből. Ő a munkába mindig az irgalmasság kápolna mellett ment el. Szent Faustina nővérei által föntartott kápolna mellett, Lagyevnyikiben, és nagyon gyakran ott betért ebbe a kápolnába. És próbáljuk egy kicsit így elképzelni, hogy hullanak a bombák, Lengyelország gyakorlatilag nem létezik. Egyébként sok ilyen jelenet van az életében, hogy bombáznak, mindenki retteg, bújik az óvóhelyekre, meg a fedezékbe. Másik János Pál pápa általában semmi félelmet ilyenkor nem mutatott. Tehát a többiek, akik mellette voltak, mindig döbbenettel nézték. Éppen csak beállt egy kapuajba, nézte, ahogy hullanak a bombák, de semmi rettegés, semmi futás soha benne nem volt. Ő inkább meditált ilyenkor. Tehát döbbenettel nézte a gonosznak ezt az óriási hatalmát. És magában azon gondolkodott, hogy miért adott az Isten ilyen óriási lehetőséget, hatalmat a gonosznak. Miért tud tombolni? És lassan rájött, hogy van a gonosznak hatalma, de nem korlátlan. Az Úristen állít elé korlátokat. Ezt fedezi föl ő a Faustina üzenetekben is, hogy az irgalom, az Isten kegyelme erősebb a gonosznál. Gyöngének látszik, de erősebb. És lassanként azt érzi, hogy a lengyel nép is egy ilyen korlát, amit Isten a gonoszság erői ellen fölemel, fölállít. A nácizmus hatalma ott megtört. Annak ellenére, hogy fél Lengyelországot elfoglalták, valahol ott tört meg a nácizmus ereje, illetőleg a kommunizmus hatalma is később ott törik meg 56-ban, a poznani tüntetések az első nagy jele annak, hogy ez a birodalom össze fog omlani. A gonosznak a foga beletörik ebbe az országba, nem tudja legyőzni. És a pápa később úgy érzi, hogy talán ő is egy ilyen korlát, amit az Úristen állít a gonosz ellen. Tehát a saját történelmi szerepét is így élte meg, mint egy gyönge erő, amin a gonosz hatalma megtörik. Ahogyan ténylegesen a rendszerváltozásnak az egyik fő ereje, a pápa által képviselt bátorság és hit voltak.
Az előbb említettük, hogy 42-ben beiratkozott a titkos szemináriumba, és 4 évvel később már 46-ban Mindenszentek ünnepén fel is szentelték pappá. Ezután római tanulmányai következtek, ahol doktori tanulmányokat folytatott, és ebben az időben elzarándokolt Pió atyához is, aki megjósolta neki, hogy egyszer csak a legmagasabb tisztség az egyházban az övé lesz. Mit jelenthetett ez az akkori Karol Wojtyla számára?
Érdekes követni az ő életútját. Nagyon bölcs püspökök segítették őt a pappáválásban. Először egy rövid időre Belgiumba mehet tanulni. Nagyon jól megtanul franciául. Rálát a világegyház életére. Akkoriban születnek a munkáspap mozgalmak, tehát ilyen nagyon szegényesen nép között élő papok. Egyáltalán az a gondolat, hogy a kapitalizmus és a kommunizmus között van egy keresztény út, amit ő így nevez, hogy szociális piacgazdaság, van egy ilyen harmadik út, ez a pápában ekkoriban fogalmazódik meg, tehát hogy se a minden magántulajdont eltörlő diktatórikus kommunizmus, se a pénzközpontú kapitalizmus nem ez az Isten útja, hanem van e között egy emberséges, igazságos út. Ez nagyjából a belga évek alatt születik benne, és utána a római évek is nagyon nagy tapasztalat és ajándék az ő számára, és hát ezen belül van ez a Pio atyánál történt látogatás. Én talán azt sejtem benne leginkább, hogy a szent ember keresi a szenteket. Tehát őt nagyon érdekelte ez a dolog, hogy van itt egy szent életű kapucinus szerzetes, hogyan lehetne az ő fényéből, lángjából valamit meglátni, megsejteni, utánozni. Tehát ezért megy oda. Vonza őt az életszentség, mert ő is ezen az úton jár. És Pio atya valamit egyből megérez, és ezt a proféciát mondja neki. Ezt a pápa egyébként nem mondta el, nyilvánvalóan őrizte magában titokként, de nyilván az egész életét vezeti, vagy hát tudja az óriási felelősséget, ami a vállain nyugszik.
És mekkora lehetőséget adott neki a Jóisten, hiszen ő avatta Szenté Pió atyát 2002-ben. Karol Wojtyát 1958-ban szentelték püspökké. Itt elég nagyot ugrunk a papi éveiben. 64-ben pedig már krakkó érseke is lett, majd nem sokkal később, 67-ben bíboros. Részt vehetett a II. Vatikáni zsinaton, ami azt gondolom, hogy egy elég nagy esemény volt az ő életében és az egyház életében is. És 78-ban már a konklávénak is tagja lehetett. Igen, bocsánat.
Gyorsan futunk itt az évekbe. Ha szabad, egy-két szót mondanék ezekről a fázisokról. A Szentatya káplán is volt egy kicsi faluban, Nyegoviciben. Sokan azt gondolták, hogy egy ennyire tehetséges pap, tud franciául, tud olaszul, óriási memóriája van számára, ez egy szégyen egy ilyen kicsi faluba kerülni. Karol Wojtyában semmilyen gondolat nem volt. A világ legtermészetesebb dolgaként ezt a kicsi helyet örömmel vállalta. Egyébként ugyanúgy, mint a viennai Szent János, ő is, ahogy a falu szélére ér, leborul és megcsókolja a földet. Ez egy később is előjövő gesztusa, ahogy a nagy külföldi útjai mindig a repülőről leszállva, ez az első mozdulata, amíg ezt meg tudta tenni. Talán szép azt látni, hogy ezt ő nem a kamerák miatt csinálja, hanem ez belülről jön. Tehát tiszteli a helyet, ahova megy, tudja, hogy az Isten küldte, áldott ez a hely, áldottak az emberek, akik itt élnek. Egyáltalán az ő gesztusai, azok nagyon természetesek voltak. Akár ez a széttárt kar, a mosolygás, ez is végigkísérte az egész életét. Tehát nem pápaként vette föl, hanem ő egy ilyen egyszerű, derűs, erős egyéniség, aki ezt sugározta mindenfelé. Fiataloknak lett a papja aztán Krakkóban. Rengeteg programot szervez nekik, fél éjszakánkat végigbeszélgetnek, sakkoznak, kirándulásokat szerveznek, hatalmas énekkart hoz létre, szülőknek előadásokat tart, orvosokat összehív, tanárokat összehív. Lassanként az államhatalom is kezd erre fölfigyelni, be is vádolják sok mindennel, de a püspöke megvédi és tudja folytatni a küldetését.
Ez egy annyira hálás téma, hogy mára befejezzük, és azt gondolom, hogy lehetséges, hogy jövő héten is ezzel fogjuk folytatni. Nagyon szépen köszönöm Püspök atyának a mai beszélgetést és a kedves hallgatóknak a figyelmet. Jövő héten ugyanebben az időben számítunk minden hallgatónkra, és várjuk imádságos lélekkel a 18 órakor kezdődő Szent Misét. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A hit kapuja. Székely János püspökatya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották. Mária Rádió. Recepciós önkénteseket keresünk elsősorban hétvégi szolgálatra. Szeretnél te is valamit tenni a Mária Rádió folyamatos működéséért? Most itt az alkalom. Mi, akik már régóta szolgálunk, tudjuk, hogy az Atya, aki mindent lát, megjutalmaz bennünket. Megkapjuk az álhatatosság és a lelki megtérés különleges kegyelmét. A recepciós önkéntesek az egyik legfontosabb szolgálatot teljesítik. Fogadják a rádió szerkesztőségébe érkező vendégeket, foglalkoznak a hallgatókkal, telefonhívásokon, személyes találkozásokon, kérések teljesítésén keresztül. Lelkületük a szűzanya elfogadó, meghallgató, tetrekész személyiségét tükrözik. Elsősorban hétvégi, valamint nyitó és záró szolgálatra várjuk azokat, akik szeretnének a recepciós feladatok elvégzésével önzetlenül hozzájárulni ahhoz, hogy a rádió zökkenőmentesen tudja küldetését teljesíteni. A szolgálat helyszíne a Mária Rádió szerkesztősége. Budapest, 13. kerület, Gogol utca 28. Plébánosi ajánlással jelentkezésüket várjuk a 061-373-0701-es telefonszámon, vagy a recepció@mariaradio.hu e-mail címen.